Akkor most elkezdem mindjárt, megnézem, hogy itt a Facebookon is a live-on vagyunk. Szuper, itt vagyunk a Facebookon is live-on, csak nem tudom, hogy miért nem engedi a megosztást, de nem baj. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Pillanat. Módosítjuk a célközönséget, hogy nyilvános, bárki nézheti, bárki megoszthatja.
Wow.
Oké, rendben, itt vagyunk. Még megpróbálom, de nem enged itt. Hogy miért nem enged itt az megosztást, azt nem tudom. Még egy pici türelmet kérnék szépen. Te is látsz engem?
Igen.
Nagyon jó, szuper. Oké. Rendben van, itt lehet lesz látni. Pillanat, még azért megpróbálom még egy-két helyen megosztani. Egy kicsit türelmet kérnék szépen mindenkitől, szép estét kívánok. Egy nagyon érdekes előadásnak leszünk a tanúi. Nem sokára, egy pici türelmet. Hivatkozás másolása. Igen. Szép estét mindenkinek, egy pici türelmet kérnék szépen még mindenkitől. Oké, még egy helyen megosztom, és akkor már is kezdünk. És akkor a tudatos. Oké. Visszamegyek ide, és akkor minden rendben. Oké, szervusztok, jó estét kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és elsősorban dr. Gürtler Katalint, régészt, akivel nagyon-nagyon érdekes tanítás lesz most, és várjuk nagy szeretettel, de mielőtt átadnám a szót, először is szokás szerint a betegeink gyógyulásáért imádkozunk. Ezzel kapcsolatban hál' Istennek nagyon jó híreket kapunk, és hogy a betegeink gyógyulnak folyamatosan, és az imák nagyon sokat segítenek. Tehát a betegeink Hayabat Cirzibat, Hayal Michael Ben Dvorah, Hanabat Alia, Iszer Josef Alevi Ben Noha, Malka Batilana Szára, Akiva Baron Ben Malka, Eliezer Shalom Ben Miriam, Abraham Simche Ben Glikl, Achim Ben Dorotia, Israel Ben Hana és Hava Bat Szára, Refuah Shlomah, Refuah Guf, Refuah Nefesh, Hol Sár, Hol Iszrael. Mindenkinek mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk. Azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes téma lesz, a Tóra és a régészet, és én még nem, nekem még nem sikerült feldolgozni ezt a nagyon érdekes témát, de éppen egy szakértő a vendégem. Úgyhogy Katalin, én nekem csak az jut eszembe erről, hogy a régészet az egyik érdekes és fontos része annak a bizonyításnak, hogy a Tóra igaz, és a Tóra a teremtőtől van. Jól mondom, hogy ez egy bizonyítási rész lehet ezzel kapcsolatban, a régészet szempontjából?
Jó estét kívánok mindenkinek! Igen, ez is a célja, nem csak ennek az előadásnak, hanem magának a bibliai régészetnek is, hogy a Tóra, illetve a tágabb értelembe, akár a keresztény Bibliát is számba véve, minden olyan eseményt, embereket, illetve tulajdonképpen még országokat is, illetve városokat is bebizonyítsa, hogy létezett. És hát ez próbálja majd ez az előadás egy kicsit úgymond felnyitni a szemeket, bár nem lesz teljes, hiszen azért ez egy hatalmas anyag, hál' Istennek, nagyon sok anyag van, nagyon sokat lehet róla beszélni, úgyhogy úgy állítottam össze ezt az előadást, ami tényleg a bevezetés lesz, tehát hogy lesz egy ilyen átlagos kép, ilyen átfogó kép mindenről, ami fontosnak találtam, vagy fontosnak véltem. Nyilván van más fontos is, amit be lehet mutatni. Úgyhogy
És biztos vagyok benne, hogy még fogunk itt találkozni, és akkor más részt is be tudsz majd mutatni nekünk ebből a nagyon érdekes témából. Most azt szeretném megkérdezni tőled, hogy egyáltalán hogyan alakult ki a Biblia, a Tóra régészete?
Tehát a bibliai régészet közel 2 évszázados történelemmel bír, bővelkedik olyan felfedezésekbe, amelyeket, hogyha bemutatók, illetve hát elolvasunk, vagy bemutatjuk, akkor bizonyságul szolgál a Tóra, illetve a Bibliának a szavahihetőségére. Igazából a 18-19. Század környékén kezdődött, akkor nagyon heves támadások érték, főleg a racionalista gondolkodók részéről, a magának, a Bibliának, a Tórának egyáltalán a létezését, a benne lévő írások, történetek, emberek létezését. Gyakran keresztény teológusok részéről volt ez a támadás, amit most így csodálkozunk, hiszen most már azért nem ez van. Ábrahám, József, Mózes létezését, a Jónáról szóló történeteket egyenesen kitalációnak tartották, és ami számomra meglepő volt, hogy például Voltaire kijelentette, hogy a proféták azok, illetve hát maga az egész események, azok a profétáknak a lángelméjébe, ilyen lázálmába születtek. Ilyen például magát Ninive várost is kétségbe vonta, hogy létezett. Tehát ezt szerencsére körülbelül rá 100 évre a folyamatos felfedezések ugye bebizonyították, hogy nem így van. Ezzel csak azt szerettem volna így kicsit így ábrázolni, hogy hát bizony ilyen gondolkodás is volt. Tehát a 18. század elején volt egy ilyen nézet, hogy nem létezik semmi, ami a könyvekben van.
Ez meglep egyébként. Hát meglep, igen. Hogy keresztény teológusok, mint hogyha valamit el akarnának rejteni. Nem értem, hogyha biztosak a dolgukban, például egy vallás biztos a dolgában, akkor mit kell elrejteni? Semmit nem kell elrejteni. Tehát amit a régészet talál, akkor azt kell bizonyítania, ami a Tórában, ami a Bibliában van.
Hát ne felejtsük el, hogy azért abban a korban a régészet nem létezett, tehát majd a előadás során kiderül, hogy hogyan is épült ez fel, és hát egy elég meglepő katonai, illetve államfőnek köszönhetjük, hogy egyáltalán elindult valami. Nyilván előtte is voltak kezdeményezések, sőt, ismerünk ókori uralkodókat, akik úgymond első régészként így gyűjtögették az előtte lévő uralkodók, illetve előtte lévő mindenféle ilyen cserepeket, akár értékesebb leleteket, és hát ne felejtsük el, hogy ki is rabolták az elődeik síremlékeit, és ez is egyfajta gyűjtögetés volt, nyilván nincs köze a régészethez, de voltak kezdeményezések, ám az igazi tudományosságot azt a 19. század, illetve a 18. század adta meg, és hát a 18. inkább 19. század közepétől alakultak ki ugye a tudományos intézetek is, múzeumok jöttek létre Európába, tehát egy tudományos keretet adtak ennek a kutatásnak, és innentől kezdve nincs visszaút, tehát szinte naponta lehet olvasni újabb felfedezésekről. Hál' Istennek így Hanuka környékén is volt jó pár, amely pont a Hanuka történetét erősítette meg. Úgyhogy...
Ez is nagyon érdekes, igen, nagyon érdekes. Nem véletlen, nyilvánvaló, ezek nem véletlen, nem véletlenek. Akkor várjuk, hogy az előadásodat így képekkel. Halló, itt vagy?
Igen, oké, elkezdem akkor. Tehát, mint említettem, a bibliai régészet az közel 2 évszázados történelemmel bír, és rengeteg olyan felfedezés van, amelyet majd, hogyha bemutatok, akkor mindenki elgondolkodhat, illetve tehát talán rá is csodálkozik majd ezekre a leletekre, hogy milyen kézzel fogható és milyen pofon egyszerű innentől kezdve elhinni azokat, ha valakinek volt kétség is, amit a Tóra, illetve a Biblia ír. Hát elsősorban az első képen ugye egy térképet látunk, hát az ókori Izrael és a Biblia világát látjuk, azokat a birodalmakat, azokat az országokat, amelyek abban a korban élték, illetve virágoztak, amelyeket egyrészt a Tóra, másrészt a Biblia leír. Ugye először volt Egyiptom, a zsidóságnak nagyon sok köze volt Egyiptomhoz, nagyon sokat szenvedtünk Egyiptomba, és nagyon sokszor szerepel a Egyiptom a történelemben. Kis-Ázsia, ugye a Hettita birodalom miatt, az is ugye Ábrám történetéből, Hettita Efrontól vette a Makpéla barlangot, akkor Asszíriát, azt nem is kell mondani, ugye Szíria, és akkor itt van ugye Moab, Edom, a Kálde, a Babilon, itt látjuk az Eufrátesz Tigris folyókat, tehát ez az a régió, amelyről gyakorlatilag a régészeti leletek előkerülnek, és amelyek ugye a Bibliát úgymond megerősítik a bibliai eseményeket. Néhány embert ugye meg kell említeni, néhány felfedezét, ugye Edward Robinson, ő volt a Robinson ív, hogyha valakinek ez így ismerős, a templomhegy melletti ívet ő tárta fel, 19. század, Jean Noé a Moabita követ, 1865-ben pedig az akkor még ugye Palesztina néven ismert rész, egy ilyen palesztinai kutatási alap volt, ott Warren kapitány, aki a Warren aknát fedezte föl, illetve elindult a Szentföldnek a felmérése, amelyben viszont meg kell említeni minden, ha már megemlítettük, hogy a keresztény teológusok voltak néhányan az ellenzői is annak, hogy egyáltalán a bibliai események megtörténtek, nagyon sokat köszönhetünk például a szerzeteseknek, akik felmérték a régi bibliai helyeket, és hát egy nagyon komoly átfogó felmérés készült a Közel-Keletről. Meg kell jegyezni, hogy rengeteg térkép mai napig is használható újabb városok, illetve régen elfeledett városok helyek beazonosításán áll, tehát nagyon jó munkát végeztek mindenféle technikai felszereltség nélkül, amely a mai modern földmérést, illetve térképészetet jellemzi. És hát akkor egy pár mondatot elkezdeném a kezdetektől, és utána nyugodtan kérdezz, hogyha úgy gondolod. Okay. Tehát az első, akit említettem, ami furcsa is néhány embernek, ha ez így előkerül, az Egyiptom archeológiája, illetve maga közvetetten a bibliai régészet, illetve az, hogy az egész világ a Közel-Kelet felé fordult, és nem csak katonailag, hanem történelme, illetve régészetileg, az Bonaparte Napóleonnak köszönhetjük. Bonaparte Napóleon, itt látszik a képen is, rátettem egy ilyen álmodozó, vagy szövegbuborékba az ő nagy példaképét, Nagy Sándort. Ő a Nagy Sándor nyomdokain lépte, illetve nem kis politikai célzattal, hogy ugye a brit birodalmat, ami akkor a legfőbb ellenfele volt, elvágja a közel-keleti kincsektől, illetve a közel-keleti, úgymond mindenféle ilyen információtól, ezért hadjáratot indított, és arra gondolt, hogy Egyiptomot támadja meg. Ne felejtsük el, hogy Bonaparte Napóleon nem csak hadvezér volt, hanem az akkori tudományos akadémiának a tagja is volt. Tehát, és erre az expedícióra nem csak mint katonai, hanem mint tudományos expedícióként is tekintett. 175, egyes vélemények szerint 174 tudóst hozatott az Egyiptom földjére, és meghirdette ezt, tehát lehetett jelentkezni. Voltak földmérők között, akkoriban ugye nem volt igazán régészet, de ilyen régészet iránt érdeklődők, földrajztudósok, geológusok, mindenféle tudósok, és ugye talán ismerős az a mondat, amikor néhányan, akik szeretik a történelmet, olvasták már, hogy tudósok és szamarak középre. Ez volt az ő mondása, amikor valamilyen harc volt, hogy a legjobban a tudósokat féltette, illetve a szamarakat, akik ugye az élelmet és a vizet vitték. Hát néhány kutató szerint az egyiptomi archeológia, illetve maga az egyiptológia két emberrel kezdődött, az egyik az volt Napóleon, Bonaparte Napóleon, a másik pedig a Vivant Denon, aki mint rajzoló került az expedícióba, és neki köszönhetjük, hogy mindent, ami ott találtak, persze válogatás nélkül elindult a múzeum felé. Hát ugye tudjuk, hogy a hadjárat 1801-ben nem volt sikeres, az angolok legyőzték őket, tehát a britek győzelmet arattak, a törökök szövetségébe, és hát így elfeleződött a zsákmány. Hogyha valaki járt a Louvre-ba, illetve a British Múzeumba, akkor az ott lévő egyiptomi anyag kezdeti része az ebből az expedícióból származik. Az egyik hadizsákmány volt, a másik pedig úgymond idézőben jogos feltárás. És hát ennek az expedíciónak egyik hatalmas értéke volt, egyrészt az, hogy felnyitotta a világ szemét egy másfajta kultúrára, divat lett, ugye sokszor elmondom az előadásokban, és néha megmosolyogják, hogy divat lett egyiptomiul öltözködni, egyiptomi a háztartásokban megjelentek az egyiptomi háztartási eszközök, ilyen mindenféle ilyen bútorok, a sminkekben megjelent, tehát egyfajta ilyen kultusza lett az egyiptológiának, és ami érdekes, ugye amíg az egyiptomi törvény, régiség törvény meg nem íródott, illetve az Egyiptom elkezdte saját kultúráját védeni, kincseit, addig szabadon lehetett vásárolni múmiákat a piacon, illetve más eszközöket, tehát mindenféle ajándékként kerültek a európai háztartásokba egyiptomi tárgyak. Tehát ez egyfajta érdekesség volt, fel sem ocsúttak ugye az emberek az Egyiptomból, amikor pár évvel később, pár évtizeddel később ugye előkerült Ninive, majd be fogom mutatni, és még később Babilon. Tehát egyszerűen a európai kultúrára rá lett ömlesztve egy olyan fajta tudás, ami eddig el volt rejtve. És ezt Napóleonnak köszönhetjük, illetve volt még egy nagyon érdekes, ami elindította a tudományt, tudományos érdeklődést ugye a Közel-Kelet felé. Ez nem volt más, mint egy a Julian vagy Julian Eréd építése, ma Rosette városa, vagy Árásid néven ismert városba a híres Rosette vagy Rosetti kőnek a megtalálása. Ezt az angolok hadizsákmányként ugyan elvitték, de a francia tudósok lemásolták, és ennek a kőnek a jelentősége az volt, és azért is emeltem ki, és mint egy ilyen fő elindítója az egész sorozatnak bemutatnám, mert ugye addig jó, vitték az összes múmiát, a különféle feliratos köveket, a gyűrűket, a szkarabeuszokat, de fogalmuk se volt, hogy mi volt ráírva. Tehát kicsit ugyanaz volt, mint a közel-keleti ékírással. És hát a hieroglif írás megfejtése a képen látható három embernek köszönhető, ugye sokan inkább csak Champollion-t ismerik, tehát talán tanulmányainkból, de meg kell említeni Thomas Jungot, aki elsőként fedezte fel a hieroglifáknál, hogy a biztos látják, hogyha akik járnak múzeumokba, hogy ilyen körbe vannak, ilyen ovális körbe van rajzolva néhány jel, az nem más, mint hogy az uralkodóknak a kártusa vagy a neve, ezt Thomas Jung felfedezte és lefordította, illetve még korábbra visszamenve, ez az Ibn Vashia, ő egy a kornak a híres kutatója volt, történésze, alkimista és minden más, ami akkor a tudóst úgy jellemezte. Ő volt az, aki a kopt nyelvet felhasználva elkezdte megfejteni a hieroglifákat. De hát miért is volt fontos ez a Rosette, még mielőtt tovább mennénk, mert három nyelvű volt. Ugye, visszamegyek egy kicsit. A Rosettén három nyelven lehet olvasni 5. Ptolemaiosz időszámításunk előtti 196-os rendeletét, amelyben a lázadások leverésére ír egyfajta úgymond figyelmeztetést a későbbi lázadások kitörésé ellen, és ezen a Rosette köven, ha látják fölül a hieroglif nyelven, tehát a szent nyelven, egyiptomi szent nyelven, démotikus írással, amely az időszámításunk előtti 8. századtól a mindennapi nyelvezet lett Egyiptomban. Ugye nagyon bonyolult volt a hieroglifákkal írni, hiszen tudjuk, hogy írnokok kellettek hozzá, és egy picit így a nép nyelvét használva egy új nyelvezet jött létre, a démotikus nyelv, és az utolsó pedig görögül. Hát görögül mindenki tudott, úgyhogy a görög nyelv és a démotikus nyelv segítségével sikerült megfejteni ezeket a jeleket. És hát ez volt az az esemény, amely ugye elindította a tudományt egyrészt a Közel-Kelet felé, másrészt pedig maga a bibliai események iránt. Megállok egy kicsit, ha van egy kis ha kérdésed. Mert
egyelőre, hát mik voltak az első felfedezések?
Oké, kezdem. Tehát az első, ugye hát említettem, hogy az egyiptológiával kezdődött, és az egyiptológia iránt ugye érdeklődés több immáról legális ásatást hozott létre, mert ugye hosszan lehetne beszélni, hogy mennyi sírrabló, szerencselovag, stb. Kereste meg sokszor bizonyos országok kormányainak megbízásaival, tehát nem véletlenül van tele Európa múzeuma az egyiptomi kincsekkel. Ezek nagy része úgymond illegális módon került akkor még nem szabályozott régiségpiac miatt Egyiptomból Európába, és hát jön az első híres régész, akinek nagyon sokat köszönhetünk, és az első olyan témájú lelet kerül elő, amely alapjába véve megrengette az akkori világot, és a hívőket is, a nem hívőket
Most
főleg. Most hallod? Igen. Ez nem volt más, mint a Merneftász télé. 1896-ban, tehát nagyon régen, Petri nevezetű régész a Luxor komplexum körül ásott, és egy olyan követ talált, amelynek felirata az első olvasatra már, a vacsora után, amikor az ásatási nap befejeződött, egy evangélikus lelkésznek megjegyezte, hogy ez a tömb ismert lesz a világon, jobban, mint bármi más, amit találtam. Ha valaki egy kicsit érdeklődik az egyiptomi régészet, vagy akár az egyiptológia iránt, akkor Petri neve ismert, hiszen rengeteg ásatást végzett, sőt, maga a Szentföldnek nevezett területen is, ő volt az, aki azonosította Lákisá városát. És ez a Merneftász télé miért fontos? Mert először szerepel egy előkerült leleten Izrael neve. Tehát Izrael neve, mint népneve, mint országneve.
Ez volt az első, amin ott volt az Izrael neve?
Igen, igen, és figyeljük,
ez
időszámításunk.
Érdekes, ez
nem csak, hogy érdekes, hanem azóta is úgymond a top 5-be van benne, mert eddig előkerült körülbelül 4-5 olyan stélé, amely össze, tehát ami írás tartalmaz, és az írás alapján a bibliai eseményekkel, a tórai eseményekkel összefüggésbe lehet. Ez nagyon ritka, ez tényleg olyan, hogy ennek nagyon kell örülni, és ez a teremtő gondviselése is. Ez az első stélé, tehát a 19. századba került elő, természetesen hatalmas vitát engedett, tehát hatalmas vitát szított. Nagyon sokan nem fogadták el ennek a stélének a úgymond, hogy mi van rajta. Próbálták az egészet eltörölni, hogy ekkor még nem is létezhetett Izrael, ugye időszámításunk előtti 1200-as évek, azt mondják, hogy nem létezett, biztos, hogy nem volt ott. Próbáltak mindenfélét kitalálni, de azonban mi tudjuk, hogy a tórai történetek alapján, hogy bizony az időszámításunk előtti 1200-ban azon a részen létezett ez a nép, és élt, és hát nem véletlenül került rá a fáraónak, mint úgymond legyőzött népnek, de tudni kell, hogy az egyiptomi fáraókra győzelmeiket sokszor túl licitálták, tehát a győzelmet is veszteségnek, vagy a veszteséget is győzelemnek írták, úgyhogy ez a stélé volt az akkori világ szenzációja, a 28. sortól kezdve érdekes számunkra. És tovább megyek, mert van még egy pár. Ezt azért mutatom csak be, mert mint a régész mutatom be, tehát Ludwig Borchard, ő egy német régész volt. 1883 és 87 között egy építészeti tanulmányokat folytatott, amelye nagyon jellemző egyébként a kezdő régészetre, hogy vagy katonatisztek voltak, akik unatkoztak, vagy pedig építészek, akik építészeti tanulmányaik során foglalkoztak későbbiekben régészettel. Ez egyébként Babilon feltárásánál kifejezetten előny volt, hogy az ásató régésznek volt egy építész diplomája is. Tehát itt látható, ugye sokak által ismert Nefertiti, egy negyedik Amenhotep, azaz Eknatonnak a úgymond szobrász műhelyéből került elő, de nem is ez a lényeg, hanem tovább is megyek, mert csak a régész a lényeg. A következő szenzáció, amelyet sokáig nem fogadtak el, ez a berlini talapzat, amely jóval korábbi, mint a Merneptah sztélé. Tehát az időszámításunk a legalacsonyabb becslések szerint is időszámításunk előtti 1350, illetve éppen délután olvastam egy újabb tanulmányt, hogy 1300 körülre becsülik, de semmiféleképpen sem későbbre. Tehát ez azt jelenteni, hogy a látható három, imáron az előzőekben megtanult kartusokba, ugye látható Askelon, ismerjük, tengerparti, mai tengerparti város is ma is létezik. Kánaán, ugye az a földet jelenti, és a harmadik kartus, amely le van törve, tehát sérült, abba pedig Izrael olvasata van. Az olvasat vitát gerjesztett, sokan nem fogadták el, ugye, hogy ez a harmadik kartusba Izrael neve lenne, azonban annyira egyértelmű a kiegészítések, tehát bármi mással próbálták kiegészíteni, nem lehetett olvasni, úgyhogy ez jelen pillanatban az egyik legrégebbi, amelyen Izrael neve szerepel. Ez egyébként egy nagyon kicsiny, tehát egy 40x45-ös talapzat, ami valami szobor, vagy egyéb más, akár sztélének volt még a talapzata, ennyi maradt belőle, és nagyon sokáig a Berlini Múzeumban volt a raktárba, mert Borhard 1913-ban találta. És itt a két fáraó, akinek az idején sajnos nem tudt, illetve azon azért gondoltam, hogy ez egy kicsit jobban megragad az emberekbe. Második Ramszesz, illetve második Amenhotep uralkodásához köthető ez a sztéli. Ugye a Ramszesz nevét mindenki ismeri, második Ramszesz, ez legalább olyan, mint a Tutankhamen, akit régen lehetett ugye ékszerbe is kapni medálként, és a második Amenhotep pedig az egy kicsit korábbi fáraó volt, de ebben az időszakban, tehát Izrael, mint nép létezhetett. Folytassam, vagy van kérdés?
Tudjuk, persze, tudjuk a Tórából, hogy létezett.
Igen, csak a tudományos bizonyítékok mindig nehezen kerülnek elő néhány esetben. Tehát kicsit túl sokat kell rájuk várni.
Hát igen, és ha az orvos tudományra gondolunk, hát az meg csak az utóbbi évtizedekben kezdte el felfedezni azt, amit a Tóra leírt évezredekkel korábban. Erről megy most a sorozat, azt hiszem ma a 101. részt tettem föl. Tehát persze, a tudomány később fedezi fel, de ahogy mondani szokták, jobb később, mint soha. Ugyanígy a régészetre vonatkozóan.
Igen. Tehát a következő képen, tehát azt a várostnak a rekonstrukciós képét láthatják, ahol megtalálták ezt a berlini talapzatot, tehát ez Tel el-Amarna néven szerepel, ugye ez egy romváros manapság, kicsit, amikor felfedezték, az Egyiptom Pompejének mondták, mert a homok finoman, ott a homok vonta be a várost. Ez egy fáraónak az ilyen közigazgatási központja volt, hála az égnek, hogy az volt, mert bár amikor felfedezték, hogy ezt egy parasztasszony fedezte fel, aki a téglák között kutatott bármi iránt, amit ugye a piacon eladhatott volna, ez a látványos felfedezés adta meg a lökést annak, hogy még szélesebb körben megismerjük a Biblia világát. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert a területen előkerült a fáraónak a levelezése, tehát a diplomáciai levelezése, amely a kornak a közlekedő nyelvén, tehát akkád nyelven íródott, de nyilván volt más nyelvezet is, megismerhetjük a Tórának a világát belőle. Tehát azokat az uralkodókat, azokat a városállamokat, azokat a kisebb fajta fejedelemségeket, amelyekről olvasunk, és amelyeket úgymond ismertünk mi, és amiket a legelső képkockán bemutattam. Tehát szerepel a Hattita, vagy a Hettita uralkodóval történő levelezés, Jeruzsálem, hát ugye mi most már Jeruzsálemnek hívjuk, de akkor Szálem, Jebuzeus városnak a uralkodójával való levelezés, amit itt be is mutatok. Szerepel benne a Mitanni, Árszava, amely később ugye Asszíria néven kerül hatalomra, és minden más olyan kisebb fajta város, amelyek erről mi olvasunk, de eddig azt gondoltuk, hogy vagy nem létezett, vagy nem volt rá bizonyíték. Nagyon érdekesek a levelezések, ugye ez közel 374-384 ilyen számokat lehet olvasni, amelyből 200 a Berlini Keleti Múzeumban van, a Közel-Keleti Múzeum, amely otthont ad a Pergamon Múzeumnak és ugye a babiloni tárlatnak. Egy 99 a Louvre-ba, és még egy a Szentpétervári Ermitásba is, és a többi így szét van osztva Európa múzeumaiba. Ezeknek a fordítása folyamatos, nagyon nagy örömünkre, hiszen például ez az Abdi Heba, aki ugye a Jebuzeus uralkodója volt az időszámításunk előtti 15. században Sálem vagy Szálem városának, például így került elő. Maga Petri, aki ugye a Merneftász télét felfedezte, ő 21 darabot talált az ásatásán, és akkor továbbiakat ugye piacokon, illetve egyéb más helyekről szereztek be. Nem kizárt dolog, hogy a mai napig van még magángyűjteményekbe a 20. század, 19. század végén előkerült, ugye a szabadkereskedelem idején előkerült lelet, úgyhogy bármi megtörténhet, még bármilyen új tábla előkerülhet, amely még pontosabban megvilágítja az akkori kort.
Az nagyon, nagyon tetszett nekem, hogy a levelezésben is kiderültek azok a dolgok, az egy nagyon komoly bizonyíték.
Igen, és a megszólítások is fontosak, mert ugye a levelezésben a fáraóak, tehát az akkori egyiptomi birodalom nagyon kevés társ birodalmat fogadott el, vagy társ uralkodót fogadott el a társ uralkodójának. Őket testvéremnek szólítja, ugye ezek voltak a Hettita, Mitanni, Arszava és egyéb, tehát még körülbelül hatról van szó, míg a többiek azok fejedelem uramnak, illetve ilyen kicsit ilyen megalázkodóan, vagy ilyen alázatosan írták a leveleket, és ez a Jebuzeus uralkodó, akiről az előbb a levelezésben is olvashatunk, ő is ilyen kicsit ilyen megalázkodva írta. És nagyon érdekes, mert néha egymást így mond, beárulják, hogy ő ezt megtámadta, akkor próbáltak nyalizni a fáraónak, hogy így mondjam, és akkor ők gyorsan megtámadtak egy városállamot, amit nagyon a fáraó rossz hallott. Tehát, hogy egy ilyen érdekes, tehát akkor sem voltak mások az emberek, csak más volt a környezet. Tehát, hogy érdekes világ bontakozik ki. És azt is tudni kell, hogy az egyiptomi fáraók a hatalmuk csúcsán nem igazán házasodtak, illetve nem adtak leányokat más birodalmaknak. Ugye azért tudunk kivételt, azért Izrael történetében van, amikor egyiptomi lány van a hárembe, például ilyen Salamonnál is, ha jól tudom, és nem volt jellemző. Ők befogadtak idegen királyfikat, viszont vissza nem nagyon adtak lányokat. Úgyhogy ezzel is a elsőbségüket próbálták úgymond bizonyítani. Úgyhogy kérdés van, vagy menjünk tovább?
Mehetünk tovább.
Szerintem. Jó. Következő írásos emlék most már egyre inkább kifejezetten csak ugye a minket érintő része, vagy régészeti leletekről van szó, de muszáj volt az egyiptomi részt is bemutatni, hogy lássuk, hogyan indult. Az időszámításunk előtti 14. századból került elő, akkor ugye még nem Jeruzsálemnek hívták a Jeruzsálemet. Ez egy kicsiny agyagtábla töredék, ami, hogyha látszik, akkor, ha nem, akkor elolvasom, 2x2,8x1 cm-es töredékről van szó, amit Horovic tudós, illetve egy nyelvész lefordított, ezt a pár kis részt, ugye akkád nyelven írták, mint említettem, az volt a kor közlekedő nyelve. Későbbiekben ugye ez a görögre változott, illetve ma már ugye inkább az angol a világnyelv. A te voltál, te tenni és őket szavakat tudta kicsilabizálni erről az ékírásos tábláról. Ezt a templomhegy melletti Ofel, tehát a régi városrészből került elő, egy ilyen szitálás során, tehát bármi, ez is azt mutatja, hogy a Jebuzeus levéltár nincs meg, vagy nagyon mélyen kell lásni, vagy majd még előkerül valahol. Ez a Jebuzeus levéltár akár olyan információkat tartalmazhat még számunkra, amely ugye Ábrahám korával köt össze minket, tehát a tudományt a teológiával így köti össze. És hát még egy picit visszatekintve Egyiptomra, van itt ez a Beni Hassan temetkezés. Ez nem egy fáraó temetkezés, hanem fáraónak a kormány, egy ilyen kormányzó, kicsit olyasmi, mint ami József lehetett annak idején, annak a sírja, és a falán van egy érdekes jelenet, amelyben ázsiai előkelők, illetve ázsiai család érkezik a fáraóhoz. Na most, ha megfigyeljük ezt a menetet középen, akkor láthatjuk, hogy egy igencsak előkelőnek mondott család, illetve nemzetség érkezik a fáraóhoz. A bibliai régészet szereti beazonosítani Ábrahám érkezésével, amely persze túl szép lenne, ha igaz lenne, mert nincs odaírva, hogy ki, de annyi oda van ezért, hogy ázsiai előkelő nemzetség vagy család látogatása a fáraónál. Az alsó részen látható ilyen kis kerámia tömb, amelyben különféle uralkodóknak a viselete látható, azzal beazonosítva az ott látható viseleteket próbálták, illetve írták arra, hogy egy nyugat-ázsiai csoport vezetői látogatást tettek a fáraónál. Tehát ilyen pici és ilyen elvont bizonyítékok, tárgyak is megerősíthetik azt a korszakot, amelyben ugye a Biblia íródott, vagy a Tóra. És hát mielőtt áttérnénk egy másik tömbre így az előadásban, mert ugye többre van osztva, kicsit beszéljünk az ókori úthálózatokról. Ugye az ókori úthálózat a mai szemmel elég elmaradottnak tűnik, és azt gondoljuk, hogy mint egy ilyen, tudom, ilyen filmekbe látott, hogy mennyi utonálló és micsoda utakon kellett menni, hát ezeket megcáfolandóak az előkerült leletek. Ha néhány római utat nézzünk meg, ugye ők voltak a mesterei az útépítésnek, ma is néhány utat használunk, amely ugye római alapokon fekszik, de az még később vagy visszább menve, ugye ha ismerjük a Európát átszelő Borostyán utat, a Tömjén utat, a Selyem utat ismerjük, és hát volt egy olyan, amelyik a királyok útjának nevezzük. A királyok útja a Damaszkusz Ejlát, a mai Ejlát, Arab-félsziget déli részén egészen a Kánaán földjén vezetett, 17 helyen állt meg, és ezek az ókori úthálózatok azért is fontosak, mert egyrészt tényleg behálózták az egész Közel-Keletet, másrészt megérthetjük azt, hogy miért volt ilyen könnyű utazni abban a korban. Tehát viszonylag tényleg könnyű volt ahhoz képest, hogy nem volt repülőgép, nem volt automobil, nem volt egyéb más ilyen ma már ilyen rollerek, semmi nem volt, viszont biztosított utak voltak 25-30 kilométerenként pihenőkkel, kutakkal, ezek nagyon sok előkerül, és hát őrzött utak is voltak, főleg a főbb kereskedelmi útvonalak.
Érdekes.
Igen. És hát tovább menve lehet egy kicsit belemélyedünk, néhány érdekességet mutatok, minden hosszabb magyarázat nélkül. Ugye említettem, hogy az egyiptomi egyik társ birodalma volt a Hettita birodalom, és mi is ismerjük a Hettita birodalmat, ha máshonnan nem a Mózes 23-ból, amikor ugye Ábrahám a Makpéla barlangját megvásárolta a Hettita Evrontól, vagy Efrontól. Na most ez azért fontos, mert az előkerült ásatás, amely az ókori Halisz folyótól nem messze lévő Bogászkáj vagy Kölybe feltárt Hettita főváros, eddig 10 000, de lehet, hogy azóta még több előkerült ilyen agyagtábláján, elolvasás után az ásató régész egy törvénykönyvet is talált. Ez hihetetlen nagy szerencse, és úgymond mázli, hogy úgy, ahogy majd van egy olyan előadás, ahol még részletesebben lehet ezekről beszélni, a Hettita kódgyűjtemény sok esetben hasonlít a tórai törvényekre. Ez nem azt jelenti, hogy egymásból másolták, hanem azt jelenti, hogy a Hettita törvénygyűjtemény, a családjog, a különféle adásvételek és egyéb más az élet mindennapjait meghatározó törvényekbe hasonlít a bibliai törvényekhez. Ez azt jelenti, hogy egy világ, tehát egy környezetből volt, egy tágabb világból ugyanazon, és illetve hasonló törvények jöhettek létre. Ez igazából nem akarok kiragadni, mert mondom, ezek egy külön előadás témája, de így értjük meg például a Makpéla barlang adásvételét, amikor is emlékezzünk rá, hogy Mózes törvényekben mit írnak, és hogyha elolvasnánk ezt a Hettita törvényt, akkor megértenénk, hogy Ábrahám miért nem akarta az egész területet megvenni, ugye. Kicsit érdekes is a leírás, hogy ragaszkodott, hogy csak a barlangot és a mellette lévő kis mezőt, ugye, ahogy az alkú ment, az biztos emlékszik rá mindenki. Ez azért volt, mert hogyha megvette volna az egész területet, akkor a területnek, a földes urának a vallását kellett volna gyakorolnia. Tehát ez egy ilyen törvény volt abban az időben. Ő ezt nagyon jól tudta, ezért ezt nem vásárolta meg. Következő néhány törvénykönyvet mutatok. Nuzi, ez egy időszámítás.
Pillanat, csak egy, bocsánat, csak egy pillanat. Nem lehet, hogy a Hetita törvények azért mégiscsak a Tórából vett törvények voltak az alapjai?
Minden lehetséges. Mivel...
Hát honnan vett... Honnan?
Minden, lehetséges, azért mondom, hogy a történettudomány jelen pillanatban az azt mondja, tehát én most ugye a tudomány oldaláról közelítem világos meg ezeket, hogy egy tágabb ősi közel-keleti kultúr és joghagyománynak a részese volt a Hettita kultúrkör, ugyanez a Nuzi, ugyanez a Mári, és az összes többi más, amit lehet így bemutatni. Ezek mind-mind egy joghagyomány és egy ősi kultúrkörből származnak, amelynek a gyökere lehetséges, nem kizárt, hogy maga a tórai törvények voltak. Ők azonban sok esetben sajátra formálták, mert ugye a tórai törvényeknél minden esetben isteni eredetűek a törvények, tehát a teremtő adta, viszont ezeknél a úgymond városállamoknál mindig a király volt az, aki a törvényeket adta. Tehát egy kicsit földhöz ragadtabb a törvények eredete, mint a zsidóságnál. Viszont nagyon hasonlít, tehát hiszen végül is egy kultúrkör volt, tehát legalábbis földrajzilag egy kultúrkör.
Oké, köszönöm.
Ugyanezt mondhatjuk el a bagdadi iraki múzeumban található, ha még megvan, ugye, ma már azért ezt sem mondhatni, 100%-osan ugye az iraki háború után, hogy mi maradt a múzeumból, de nagyon érdekes, hogy 1926-ban egy hölgy alapította, Gertrude Bell nevezetű hölgy, aki nagy tiszteletet vívott ki az ottani részen. Az előkerült ásatásokon 3500 tábla volt, ugye a Nuzi birodalom Mezopotámia délnyugati részén van. Ezek a Nuzi táblák az időszámításunk előtti 14-15. Századból származnak. Tehát ugyanabból az időszakból, amiből az amárnai levelek, a Hettita törvénykódex, és majd még az összes többi. Ez miért fontos? Mert ugyanígy, ahogy a Hettita táblákon, az itt rögzített szokások és a törvények között párhuzamokat lehet találni a Tórában talált szokásokkal, törvényekkel, és gyakorlatilag egy történelmi hátteret világítanak meg, amelyről mi, nem azt mondom, hogy csak, mert ez most egy kicsit ilyen furcsa lenne, hogy én pont ezt mondanám, hogy csak a Tórából, de hogy amit onnan ismertünk egyelőre. Ilyenek például a hátteret adnak a Jákob, Rebeka, Ráhel világának, a Jákob 12 fiának magán állami, tehát a világának az számos állami, adminisztratív, jogi és egyéb levelezéseket olvashatunk ezekből a táblákból, amelyek szinte párhuzamosan, illetve visszaköszönnek a benne lévő úgymond törvények azokkal, amelyeket mi a tórai törvényekként ismerünk. Ugye? És akkor térjünk rá az egyik legfontosabb ásatásira, az nem más, mint Ur-Kasdim-nak a feltárása, amelyet a Biblia Ábrahám szülővárosaként említ. Ezt 1862-ben Rawlinson azonosította Tel Mukajárral, Irak, mai Irak területének déli részén helyezkedik el. Sajnos majdnem minden bibliai helyszín, talán az izraelieket kivéve, mai Izrael területén lévőket kivéve, háborús övezetben fekszik, amely megnehezíti a feltárásokat, illetve a további kutatásokat. Urkázdimot 1927-ben Sir Leonard Woolley kezdte el feltárni. Itt látható a régész. A feltárás során azonosították a cikkuratot, vagy zikkuratot időszámításunk előtti 2100-ból, és az itt feltárt királysírokban látható leletek nagy része a British Múzeumba kerül, ott megtekinthető. Nem messze azonban, hogy azért legyen bibliai vonatkozása is, fekszik ettől a területtől, ugye látható a távolba a cikkurat, egy 43 hektáros terület, amelyet egy ókori csatorna nyoma szel ketté. A területet Ábrahám hegyének ismerik a helyiek. Ez egy 4000 éves kikötőváros romjait rejti. Ásatás azok még nem teljesen kezdődtek el, illetve elkezdődötte, abba maradtak. A kikötő, hogy így mondjuk, hogy sivatag közepén száll, felhúzhatjuk a szemöldökünket, azonban tudni kell, hogy az ókorban a folyamok egyrészt sokkal bővízűbbek voltak, másrészt a maga a tenger, amit ott látnak a kép alján, jóval beljebb húzódott, úgyhogy bizony Ur is kikötőváros volt. A feltárt maradványok egyidősek Ábrahámmal, akár azt is mondhatjuk, hogy ezen a, nem mondhatjuk, hanem mondjuk is, hogy ebben az időben, ha Ábrahám itt élt valóban Ur városában, elfogadjuk a tórai leírást, akkor ezen a városnak a utcáin sétált, ebben a házban valamelyikében lakott, amelyet a helyiek előszeretettel egy házat kiválasztottak, rekonstruáltak, és Ábrahám házaként mutatnak be. De minden esetre az itt rekonstruált terület volt Ábrahám szülővárosa, amely ahonnan kiindult. Itt látható az első térkép, amelyet Sir Leonard Woolley készített, és 1929-ben foghatták készhez az olvasók, ott is be van jelölve Ábrahámnak a szülőháza. Tehát már ő maga is egy, itt a fal mellett látható nem messze egy házikó, amelyben ő lakhatott. És hát itt, itt vannak a nagy nevek, akik az ásatásokat végezték az őskorszakban, amely már soha nem jön vissza. 1913, ugye Sir Leonard Woolley, a Lawrence ezredes, Sir Lawrence ezredes, akit a arábiai Lawrence-ként ismerünk, ő is régészként kezdte a karrierjét, és Karkemist ásta meg Woolley-val. Karkemis szintén egy bibliai város, illetve egy ókori város, a török szír határohoz van közel, és hát néhány ember, ezt be szoktam mutatni, mert nekem nagy kedvencem, Agatha Christie, akinek a férje régész volt, ő elkísérte az Úr városának feltárására, úgyhogy maga Agatha Christie is végig kísérhette az úri ásatásokat, és hát hazafelé, hazaúton született meg a fejében a Gyilkosság az Orient Expressen és a Gyilkosság Mezopotámia című két könyv, amely csodálatosan leírja az ásatást, úgyhogy tényleg ott volt. Itt van néhány dia még. A feltárásokkor a kerámiák nagy mennyisége, illetve az előkerült leleteknek a gazdagsága mutatja, hogy valóban ez a város egy a korának egy nagyon kiemelkedő városa volt, városállama, és hát ha látják, milyen lépcsőkön jönnek le az emberek, ezt is el szoktam mondani előadásokon, hogy például Babilonban 24 méteres földréteggel kellett megküzdeni az ásató régészeknek, általában 5-10 méterrel kellett itt a közel-keleten, markológépek és egyéb más technika nélkül. Ugye itt látják, ezt a British Múzeumban megtekinthető, ugye a úrvárosának vezető rétegének a leletei. Van kérdésed, vagy folytassuk?
Én egyszer olvastam az Amir Cohen rabbinak a könyvében a régészetről, hogy felfedeztek, ott megtaláltak ilyen tűzkemencét. Nem tudom, hogy erről hallottál-e.
Hát a kemencék előkerültek.
Tűzkemencét, ami pont az ő városában, Ábrahám városában, ami nagyon szintén összevág a bibliai történettel.
Igen, számos lelet van, amelyik egyértelműen összevág, és hát azért mondom, hogy ez hatalmas anyag, és tehát több előadásnak az anyaga.
Van.
Úgyhogy
Igen.
itt talán a következő Saharan, ahol nevének említése rögtön Ábrahám jut eszünkbe, aki úrvárosából Kánaán földjére utazva megállt itt, és egy ideig itt maradtak. Ábrahám, olvashatjuk így, itt nagy vagyonra tett szert. Ha ma valaki ezen a területen jár, azonban ma már nem találja meg ezeket az ókori romokat, amiket talál, ugye ezeket a furcsa, ilyen mékas jellegű házakat, illetve az alsóképpen látható római romokat, és hát nem messze van ugye az a híres város, amelyet a világ egyik legrégebbi városának talán, vagy feltártak, de maga Harán területén jelen pillanatban az ókorra, tehát a kora ókorra vonatkozó feltárás nem volt. Tehát itt nem tudjuk bemutatni az Ábrahám idejét, mint a úrvárosánál, viszont Nabonidról ismerünk. Nabonid volt az első, ugye említettem az első mondatokban, hogy voltak már korábban uralkodók is, akik foglalkoztak a régészettel. Na, az egyik ilyen volt. Tehát Nabonid, vagy Nabonidus, ő mindennel foglalkozott egyébként, kivéve a uralkodás. Tehát ő elvonult általában a hold, mert az apja, vagy az édesanyja a hagyomány szerint a holdisten papnője volt, és ő maga is szívesen vonult vissza Harranba, ahol és elhanyagolta a uralkodói teendőit, ráhagyta fiára, és ki az a fiú, ugye? Nem más, mint Belsacár, amelyet az időszámításunk, hogy igazából nem is így akartam mondani, de igazából nem olyan régen még nem hitték el, hogy Belsacár létezik. Tehát azt is egy ilyen bibliai elszólásnak, vagy ilyen félreírásnak, félrefordításnak, vagy félre leírásnak gondolták. És hát itt ez a pecséthenger, amelyet a British Múzeumban láthatunk, és 1854-ben úrvárosába találták, méghozzá az első arab származású régésze a világnak. Ez egy icipicike, ez is egy ilyen kis pecséthenger, leírja, hogy a Nabonidus által a bűn isteni hold templomában végzett munkát, magába foglalja az imádságokat, fiáért, Belsacárért. Ugye? Ilyen picin múlik az egész, hogy ezeket megtalálják, és immár bebizonyosodott, hogy egy olyan uralkodó, amiről azt mondták, nem létezik, csak a bibliai, illetve a tóraírásokban egy pecséthengeren előkerül a neve. Következő város, egy hasonló megállója volt Ábrahámnak a vándorlásának, minden bizonnyal érintette, még ha nem is szerepel a Tórába. Ez egy Eufrátesz nyugati partján lévő, jelenleg Szíria keleti részén, ismételten Szíria, Irakról beszélünk. Egyik legkorábbi ismert város volt, kereskedelmi csomópontokkal, hihetetlen gazdagsága volt, és mert a modern Törökországnak, ahogy a Taurus hegységnek az ásványkincse, nek a kereskedelme is itt bonyolódott le. A várost Hammurapi pusztította el, és Eufrátesz ugye 4-6 kilométerre volt ugyan tőle, tehát úgy mondom, hogy a partján feküdt, viszont egy nagyon fejlett csatornahálózat kötötte össze a várossal. Miért mutattam ezt be? Azért, mert a királyi palotának a falán látható egy érdekes freskó, amelyet a helyiek Ábrahám ábrázolásának mutatnak be, és így is mutatják be. Nem tudom, hogy megvan-e még, mert azóta volt ugye háború, de a király, aki a palotáját úgymond építette, az egy hihetetlenül gazdag, és mi is tanultunk róla, mint az egyik leggazdagabb közel-keleti uralkodóról, Zimri-Limnek hívták, az a temetkezés hihetetlen kincseket rejtett. Ezt 1933-ban fedezték fel újra, 1759-ben már egyszer felfedezték, de majd 1933-ban az itt talált 25, több mint 25 ezer tábla szintén bizonyítja a kor város gazdasági és politikai életéről ad tanúságot, és ismételten beilleszthető abba a kultúrkörbe, amiről beszéltünk. Itt látható fölötte az eredeti város, alatta ugye a rablóásatások nyomán, úgymond kirabolt és szétrombolt ókori város. Itt a következő ebla, ez ugyanez, az ásatások során előkerült agyaktáblákon olyan nevek kerültek elő, mint Éber, Ismail, vagy Ismael, Israel, Nahor, Mihael, és tudjuk azt, hogy kereskedelmi kapcsolatokat üzemeltek, kereskedelmi kapcsolatokat tartottak fent Dor, Hazor, Megiddo, Sálem városával, tehát nem véletlenül, hogy a nevek is hasonlóak. És hát ezt azt hiszem a zsidókom is leadta ezt a felfedezést, de úgy gondoltam, hogy én is berakom, elsősorban az adásvételek miatt, hogy lássuk, hogy mi is volt. Ugye nem csak az utaknál, de a kereskedelemnél is hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az ókorba ruhát cserélgettek egymással, a terményeket, ez azért ezen már túl voltunk, legalábbis ebben az időszakban. Itt a Megiddo, Gezer és a Siló, illetve a gázai övezetben található, mai gázai övezetben található ásatásokon hihetetlen mennyiségű, ilyen tört ezüstöt találtak. Ugye az egyik legérdekesebb talán bizonyíték, amikor a megveszi a Makpéla barlangot Ábrahám, és ugye 400 ezüst súlyú, vagy ezüsttel úgymond fizet. Ezt heksilbereknek hívják, ugye nem ezüst pénz, ezek ilyen darabok. Ezek a heksilberek a súlyakra, úgymond a súlyok alapján lettek beárazva. Egy sékel későbbiekben, a babiloniai sékel 16,83 gram volt, és tudni kell, hogy két sékel az egy zsák gabonát ért. Tehát, és a Ábrahám pátriarkánk, ugye Ábrahám ősatyánk, 400 sékel súlyú ezüstöt adott a barlangért.
Az nagy pénznek számított, hát nagyon nagy
400-szor 16,83, azért az több kilónyi ezüstöt adott érte, és ez egy hihetetlen nagy gazdagságot feltételez róla, tehát ő sem az az egyszerű vándor, úgymond birkapásztor volt, akiről sokat mond, hajlamosak úgymond egyes teológusok így ábrázolni, hanem egy komoly gazdag herceg is volt, tehát legalábbis ilyen szinten. És hát az előkerült, itt a Gezerit mutatom, itt ez bizonyosságot nyert, és hát a vaskori Gezer komoly városállam volt, csatornákkal, Józsué és Salamon idei ismere, tehát tanulmányainkból ebből ismerjük ezt a várost. Jó, van kérdés, válaszolok rá neked, akkor folytatjuk.
Folytassuk.
Jó, következő az, amit még beszeretnék mutatni, ez Tel Dan. Ugye ismerjük a történetből, hogy négy keleti király érkezett Kánaánba, akik Elámnál egyesültek, Kédor Laomer Elámjánál, ez az ősi úrvárosát jelenti egyébként. Jordán völgy hódításába fogtak, és Ábrahám meghalott, hogy a négy királyt elérték őket Dán területéről. Ez a Tel Dan ősi kapuja közel 4000 éves, ezt megmaradt a mai napig, és ha Ábrahám elhaladt, már pedig miért ne haladt volna el, hiszen leírja a Tóra, akkor ezen a kapun kellett áthaladni. Ugye a városállamokat komoly fal védte, és ez a falnak a bejárata volt, a fő bejárata ez a kapu. Itt, és akkor a Jósua könyvéből is ismerik, ugye Dan Lesen néven ismert volt a történelembe, de minket nem csak Ábrahám miatt érdekel ez a város. Itt látható alul ez az erősség, amely ugye már jóval későbbi, mint a Ábrahám idei, hanem van egy sztéli, amely legalább olyan fontos, mint a Merneftá sztéli. Ez a Tel Dan sztéli, amely Aháb, Hazael királyok jelenlétét, illetve létezését erősíti meg, illetve Dávid házát. Tehát ez az első olyan felirat, amelyet 1993-94-ben fedeztek fel, több részből áll, amint látják. Mindegyik részt külön fedezték fel. Tehát ez is a teremtő gondviselése, hogy mindegyiket megtalálták. Jó, hát része hiányzik, de a legfontosabbat megtalálták, amely a Dávid házát leírja. Itt,
ez is egy nagyon fontos lelet.
Igen, ez az egyik, ez a top 5 egyike, ugye a Merneftah Stele, ez a Teldan Stele. A Stele 41 évig állhatott a kapuba, ez a győzelmi Stele volt, ugye régen a királyok nem leveleztek, nem e-mailt küldtek, nem egyéb mást, hanem egy ilyen kőtömböt faragtak ki, amelyben hirdették, bárki elolvashatta a győzelmet. És Teldan Stele-je ez volt. A képen itt a piros jellel lehet jelölni, hogy hol találták meg a részeket, ugye több felé. És itt láthatjuk a királyokat, amelyek a Stélén szerepelnek. Jórám, vagy hát ha valaki kicsit más íratba, feliratba ismeri, Izrael királya, Arám Damaszkusz Hazael, őt is ismerjük, ugye a krónika, vagy királyok könyvéből, és a Júda királya, aki Somromban, Samáriában esett el. Ez a időszámításunk előtti 9. századi bibliai eseményeket tükrözi. Ez volt az a másik Stele, amit mindenképp be kell mutatni, ha valaki bibliai régészettel akar foglalkozni, és ezt ismerni is kell. A következő úriember Emil Botta. Ő az egyike azoknak, akik nem azt fedezték fel, amit fel akartak, viszont amit felfedeztek, az hihetetlen fantasztikus, és ismételten a bibliai eseményeket és történéseket erősíti meg. Őt 1842-ben konzullá nevezték ki a mezopotámiai Moszulba, ma Irakba van, Moszul sokat szerepel a hírekbe, úgyhogy nyilván ezt mindenki be tudja azonosítani. Ő unatkozott, hiszen nem volt sok dolga, ezért a környéknek a úgynevezett dombjait kezdte el vizsgálgatni. A sikeressége az odáig ment el, hogy ugye szerette volna Ninivét feltárni. 1843-ban azonban Horszabád vagy Korszabád városában ásatásokba kezdett, amire ő azt gondolta végig, hogy Ninivét találja meg, azonban nem azt találta meg, hanem az Ézsaiás könyvébe szereplő Szargon vagy Sargon, bibliai Sargon királynak a palotáját. Ma már újra homok lepi ezt a palotát, tehát ideje lenne újból megásni, de ugye a politikai helyzet nem olyan, viszont ez a felfedezés, ez volt az első olyan felfedezés, amit ugye említettem, hogy először jött Egyiptom, és egy pár évtized múlva a Tigrisen eresztették az ilyen kis tutajokon a hihetetlen hatalmas szobrokat, és vitték be a múzeumokba, és Európába nem akartak magukhoz térni az emberek, hogy micsoda dolgok érkeznek keletről. És itt látható ez a rekonstrukciója, hát ekkora palotából mi más jöhetne. Az ásatások során ismételten hatalmas földmennyiséget és hihetetlen erőt mozgattak meg a leletek kiásására, és ezek az úgynevezett lamasszuk, amelyek a palota őrzői voltak ma ugye a British Múzeum és a Louvre-ba található, majd mind a kettő egyik ásatásból, másikból, és hát figyelhetünk a képekre, hogy ezeket a szárnyas bikákat egyszerű kézi mozgatással engedték le a tutajokra. A tutajok 80%-a elsüllyedt a Tigrisben. Egy részét megtámadták a beduinok, más része a elégtelen technikai okok miatt süllyedt el, úgyhogy a Tigrist is érdemes megásni, a Tigrisnek az iszapját. Ott találjuk ugye egyébként a bibliai eseményeket igazoló palotának a kincseit. És hát ugye tudjuk, hogy volt ott egy háború, illetve a mai napig azért nincs rendben semmi, és az Ízisz rablu ásatásai nyomán egy újabb palotát fedeztek fel. Ezt nekik köszönhetjük, nem tudjuk, miket vittek el, viszont egy új része lett feltárva Korhaszáb palotájának, amelyet Botta elfelejtett, vagy nem tárt föl. És hát jön egy nagyon érdekes rész, amely feltárásával a Volternek a igazságtalan megjegyzése, illetve az összes kétkedő, aki azt mondta, hogy a Bibliában szereplő események nem léteznek, értelmet kapott. Ez a kejf útra, menj el Ninivébe, a nagyvárosba, hirdesd nekik, hogy a gonoszság a színem elé jutott. Ugye Jónás könyvében, vagy Jóna könyvében olvashatjuk. De hol volt ez a Ninive? Ugye? Ninive a fénykorában azzal dicsekedett, hogy több kereskedőn van, mint csillag az égen. Ugye? Moszul melletti város púpos dombja az Álhadab rejtette a úgynevezett romokat, amely fénykorában bevehetetlen erődítményként Babilon mellett hirdette a gazdagságot. Moszulba a későbbiekben is, illetve a Ninive ugye, fénykorában hihetetlen csodálatos és nagy kereskedelmi város volt. 14. században még látni lehetett a városfalakat, azonban a bukása után, a Ninive bukása után hamar ugye a homok belepte, és az középkorban már csak találgatták, hogy egyáltalán létezhetette. Amíg ez az angol felfedező és diplomata, Austin Henry Layard gyakorlatilag egy csákánnyal megtalálta azt, amit Botta nem talált meg. Ő már először is ásatott ugye Örményországban, mai Kurdisztánban, a londoni British Museum megbízásából, és igazából így került ide erre a részre, és ahogy a nagykönyvben meg van írva, hogy a minden ásató régész álma, az első csákányütésre a Nergál kapunál lévő kolosszális lamasszukba ütközött a csákánya.
Isteni gondviselés.
Igen, yes, igen, igen. És a Nergál kapu ma már nem létezik, ugyanis elpusztította az ISIS 2016-ban. A hatalmas, kiterjedésű ninivei városállamnak, vagy városkának az időszámításunk előtti 7. században létező, vagy épített falai 2016-ig bírták. Úgyhogy innentől kezdve ezt majd csak rekonstrukcióban lehetne látni. És hát van még egy számunkra szomorú része, a moszuli csata, az utolsó végjátéka volt az iszlám állam fegyvereseinek, akik elfoglalták a várost, és 16 hónapig tartották ezt a részt. 16 hónap alatt több mint 245 régészeti emléket, mecsetet, ami igazán érdekes, hiszen ők maguk is muszlimok, vagy legalábbis annak vallották magukat, és keresztény templomot és a moszuli zsidó negyedet tönkretették. Ez a itt látható, a moszuli zsidó negyed romjai, úgyhogy ez az egyik legnagyobb vesztesége számunkra ennek a résznek, és ugye továbbiakban érthetetlen, hogy a számukra is tisztelt Jónás, vagy Jóna proféta sírjának szentélyét, amelyet ugye senki nem vitatott, hogy itt van-e, vagy valóban nincs-e, illetve az asszír király Esztárháddon palotáját is felrobbantották. Ugye. A fekete obeliszk, ezt 1846-ban Nimrud dombján fedezték fel. Jelentősége, hogy harmadik Salmaneszter asszír király és Jéhu időszámításunk előtti 9. században uralkodó izraeli király bibliai szereplése, illetve bibliai szereplők szerepelnek ezeken az obeliszkeken. Következő az Esarhaddon felirat, amely Szenakrib meggyilkolását, vagy Szenakrib meggyilkolását tárgyalja. Ez egy új felfedezés. Ezt hasonlóan a többi feliratokhoz Asszíria királya ugye kőbe vésette, úgyhogy ezt megtalálták, és ugyan elpusztította Jónás próféta sírját, a feltételezett sírját az ISIS, azonban 7 tábla, amely a elpusztított sír alatti palotában volt. Ez egy új felfedezése volt a régészetnek, amely a királyok könyvében leírt Esztárhádom, vagy illetve más uralkodókat tárgyalt. És megemlítjük a mi tudalai Benjaminkat, Benjaminben Jónát, aki kasztilei királyságból utazott közel-keletre, hogy számba vegye az ott maradt zsidókat, Moszul mellett is elment. Ő volt az, aki Babilont például már egy ilyen elhagyatott farkas és sakálok lakta résznek írja, hova nem érdemes bemenni sem. Összeszámolta a közel-kelet zsidóságát, járt a Jeruzsálembe is, hogy a ő leírása például nagyon hasznos a kétkedőknek, mert elérhető és nyugodtan elolvasható. És ha gondolod, kérdezzél, mert most Babilon jön, és még egy pár dolog, aztán úgy gondoltam, hogy ennyit egyelőre.
Igen, nincs kérdésem, igen, ennyi, mert nagyon sok az információ, és nehéz,
Igen, igen. Úgyhogy
nehéz
még
úgy.
a Babilont, Babilon a következő.
Aha.
Ugye Babilon felfedezése, az körülbelül Ninivével volt egyenértékű. Ugye ez a másik város, amelyet, ugye, ha valaki azt mondja, hogy a Babilon egyből a bűn városa jut eszébe, kicsit olyan, mint a Szodoma meg Gomora,
Igen.
amely egyébként a mai napig nem került még elő, csak vannak helyek, amelyek feltételezhetik, hogy ott van. A Babilon felfedezése a 19. század vége, 20. század elejére tevődött, méghozzá egy politikai ok miatt. Ugye már próbálták beazonosítani a helyét, voltak is kísérletek, főleg a Ninive ásatója részéről, illetve hogy megtalálják, azonban megásni még senki nem tudta. A politikai helyzet olyanná vált, hogy a német, akkori német állam építette meg a Berlin-Törökország közötti vasútvonalat. És mivel ők építették meg, ezért az ő régészeik kapták meg az ásatási jogot. Ez már csak így megy ugye a történelembe. És ez volt az az egyik, amit mondtam, hogy érdekes, mert hogy egy építész kapta meg az ásatási jogot. A Babilon helyét ugye ma három nagyobb domb rejti, az Eufrátesz bal partján. 1899-ben kezdődött a feltárás. Maga az ásató régész nem hatalmas pénzösszeggel rendelkezett, és hát nagyon sokat vitatkozott az ottani területtel, hiszen meg akarták mindenképpen akadályozni a feltárásokat. Ugye most erre nem megyek ki, inkább az a Babilon feltárását mondom. Ugye a babiloni város feltárása egy jelképes feltárása volt a Bibliában leírtaknak, nem csak a babiloni torony miatt, hanem maga a város, amit jelképezett. Ugye? És amikor elesett a város, akkor egyfajta, hogy mondják, egyfajta ilyen elégtétel volt, hogy a bűn városa elesett. A ásató régész Robert Koldevej volt, ő volt a korszakának egyik legjobb tereprégésze, és a modern épületkutatás atya is volt. A ásatása során feltárt babiloni torony, illetve istár kaput a Hérodotosz leírásai alapján tárta fel, amelyet sokan nem vettek komolyan, hiszen ismerjük az ókori utazókat, főleg egymástól másolták, illetve néha csak rápillantottak a városra, és leírták azt, amit úgy gondoltak, hogy ott van. Ő azonban komolyan vette Hérodotosznak a leírásait, és itt látható néhány rekonstrukció, és ahogy leírta a babiloni toronynál azokat a sáncokat, illetve a várost körülvevő hatalmas vastag falakat, amelyeket ugye égetett agyaktégrával építettek ki, és szurokkal vontak be, és ez a kék csempe, amelyel bevonták ugye a felvonulás, a Marduk útját, a főistenük útját, amely körülvette ugye a cikkurat, a babiloni vagy Bábel tornyát, ezek a mennyiségek hihetetlen mennyiségű anyagot hoztak elő, és már a feltárásnak a hihetetlen nagysága és mennyisége és megerősítette abba, hogy itt bizony egy olyan városról van szó, amely az ókori leírásokat tükrözi. Az itt látható híd, az egy ókori világ csodája volt ez is. Ez egy olyan híd volt, amely alatt elfértek a hajók, és amely alatt egy olyan alagút rendszer volt, amelybe egy ember lóval át tudott menni a másik oldalról a fővárosba. A várost hatalmas mennyiségű templomok és úgymond kisebb templomok övezték, illetve kereskedelmi központ volt, hihetetlen nagy piaccal, és tudni kell, hogy a Saddam Hussein például újra építette, főleg a tróntermet, és rekonstruálta a babiloni palotát is. 2005-ben a British Múzeum ugye arra figyelmeztette ugye a háborúban résztvevőket, hogy hatalmas károkat okoztak a városba, amely valószínű, hogy így is történt. 2009-ben 12 régészeti árkot találtak, amely illegális ásatásokból származik. Tehát a város ásatása, illetve tönkretétele még mindig történik, vagy a mai napig is folytatódik. Ugye, és itt van ez a ominózus jelenet, amelyet említettem, az a Nabonidus hengere, amely ugye Belsacárt beazonosította, és ez is egy olyan lelet volt, amely nem csak, hogy a bibliai embert, tehát az uralkodót azonosította, vagy létezett, hanem maga az eseményt is, amit leír a tórai esemény, ugye, ami történt. Ugye itt látható, és hát az utolsó, aki megpróbálta Babilont újraépíteni, az nem volt más, mint Nagy Sándor, hónapokig hordotta el a téglákat, és próbálta a tornyot is, illetve a várost is helyrehozni, de a terve nem sikerült, ugye 323-ban meghalt. És akkor ezt bemutatom utoljára, mert megérdemli, hogy bemutassuk. Ő volt Babilon első muszlim származású ásatója, Hormud Rasszám, aki Rasszám, akinek köszönhetjük ezt a kis hengert, illetve Kűrosznak a úgymond hengerét, hogy felfedezte, 1879-ben Babilon területéről került elő, és majd meglátod, vagy meglátják, milyen érdekes, hogy miért fontos ez számunkra, azért, mert ez a fogságban lévő népek, a Kűrosz henger, a zsidók felszabadításának a rendelete. Ez is milyen érdekes, hogy előkerült. Egyébként Rasszám Oxfordba tanult, és a babiloni ásatásokban, mint segéd vett részt, későbbiekben átadták neki a régészeti, tehát a saját ásatást, és így találta erre a kis hengerre, amely a Nabonidus henger Belsacár nevével, amit ugye, bocsánat, rosszul mondtam, azt úrvárosában találták, ezt viszont itt a Babilon területén, és ez számunkra egy hihetetlen bizonyság, mert nem csak a babiloni fogságot, amelyet szintén sokan tagadnak, hanem a Tórában leírtakat is megerősíti. Úgyhogy egyelőre ennyit mondanék, mert még van négyszer ennyi anyag, de azt gondolom, hogy elég lesz.
Gondolom. Engem megerősítettél abban, hogy a régészet is természetesen a Tóra igazságát mutatja be, és ez nagyon fontos minden oldalról. Eddig én inkább a Tóra és tudomány, az orvostudomány és a Tóra kapcsolatát vizsgáltam, és ott is nagyon sok érdekesség van, de minden nagyon fontos és nagyon értékes, ami igazolja a Tóra igazságát. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, nagyon érdekes volt, és bízom benne, hogy találkozunk, és más további részeket is be fogsz nekünk mutatni. Úgyhogy a vendégem dr. Gürtler Katalin volt, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, régész, aki tényleg egy fantasztikus és izgalmas előadást tartott, ahol bemutatott nagyon sok érdekes dolgot, amely bizonyítja a Tóra igazságát. Ne felejtsétek el, hogy jövő héten a Magyar Hidabrut nak lesz egy nagyon érdekes vitája Fináli Gábor rabbival a Hunyadi zsinagógába, úgyhogy várunk benneteket akár személyesen, akár az interneten keresztül, és természetesen ez egy vita lesz, nem veszekedés, hanem megpróbáljuk beszélgetni, hogy ki mit gondol bizonyos dolgokról, és addig is minden jót kívánok nektek, Isten áldjon benneteket, és ne felejtsétek el, hogy nagyon fontos, hogy olyan dolgokat nézzetek, ami a lelketeknek jót tesz. Ezt pedig megtaláljátok a magyarhidabrut.hu oldalán, ahol nagyon sok érdekes tanítást találtok, sok előadótól mindenféle témákban, úgyhogy látogassatok el oda, és nézzétek. Minden jót kívánok nektek. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és Várlak
Köszönöm.
legközelebb is. Meg fogjuk beszélni, hogy mikor tudjuk majd ezt folytatni. Minden jót nektek, szép estét, sziasztok, bye!